Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az Európai Bizottság megbünteti az olasz kormányt azért, mert nem tartja be az euró használatának kritériumait. Róma ugyanakkor nem is törekszik arra, hogy az előírásoknak megfeleljen. Fóris Györgyöt, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatóját kérdezem az eurózóna múltjáról és jövőjéről.
Mennyire lett védett az elmúlt 10 évben az euró?
Rengeteg eszköz született. Amikor a görög válság kirobbantotta az euró gyengeség kérdését, akkor kiderült, hogy a király sok szempontból mesztelen volt, létrehoztak egy közös valutát, ami mögül viszont hiányzott egy csomó olyan közös eszköz, ami normális esetben egy valuta mögött ott szok lenni. Volt egy közösen használt valuta, de nem volt mögöttek közös költségvetés, nem volt közöttek közös kincstár, nem volt közöttek közös adósságvállalás, és ami a válság szempontjában a legfontosabb, nem voltak mögötte közös mentőmechanizmusok, nem volt mögötte közös pénzügyi alap. Egy kicsit úgy lett elengedve az euró, hogy működik az magától, meg persze hiányoztak a politikai feltételek a létrejötte idején, hogy minden mást is megteremtsenek. Mellé bíztak benne, az idő azt meg kihordja, nem hordta ki. Na most a görög válság nagyon hamar, tulajdonképpen egy fél évtized alatt rendkívül sok mindent bepótolt abból, ami korábban nem volt. Persze közös költségvetés továbbra sincs, de azóta van már európai szemeszter, ami azt jelenti, hogy a nemzeti költségvetéseket egymásnak bemutatják, értékelik, kiigazítást kérnek. Valamilyen formában igyekeznek a 28 féle, illetve az euróban levő 19 féle különböző nemzeti költségvetéseket úgy közel hozni egymáshoz, hogy ne borítsák egymásra az asztalt. Rendkívül sok ezt rásegítő jogszabályt, intézkedést, adott esetben szankciók lehetőségét bevezették, miközben megteremtették a közös mentőalapot, miközben elindítottak egy bankszanálási mechanizmus, miközben elindítottak egy közös bankfelügyeletet. Jó lehet, közös betétgarancia még nincs, de láthatóan sok olyan eszköz és mechanizmus, és még egyszer mondom, konkrétan lerakott pénz is van, ami minimum a kis, közepes méretű eurótagországok esetén fellépő bajt viszonylag jó eséllyel kezelni tudnák.
Ugye, bocsáss meg, a gazdasági téren két országcsoportot lehet megkülönböztetni, az eurót használók, illetve a nem használók csoportját. A 3%-os költségvetési hiány, mint határ, az mindenkire érvényes, mind a 27-28 tagra?
Igen, mert az egésznek keretet adó rendszer az Európai Unió gazdasági monetáris uniója, amiben viszont az előírásai viszont mindenkire vonatkoznak, még a maga idején Nagy-Britanniára is. Úgyhogy amikor a pénzügyi válság idején hirtelen 24 országban elszállt a költségvetési hiány, mert a bankhitelek befagyása után mindenki közpénzekből finanszírozott, akkor a túlzott deficit eljárás mindenki ellen elindul.
És milyen különleges szabályok vonatkoznak a közös fizetőeszköz, tehát az eurót használó államokra?
Megerősített védelmi eszközök vannak. Még pontosabban vannak olyan szankciók például, amelyeket csak eurótagokkal szemben alkalmaznak. Ezt mi magyarok is megtapasztaltuk, mert amikor nálunk volt túlzott deficit eljárás, tehát túlságosan magas volt a költségvetési hiány, és tartósan az volt, akkor évről évre kaptuk a figyelmeztetést. Az utolsó években, 8.-9. évben már az is felerült, hogy esetleg strukturális alapokból bizonyos tételeket befagyasztanak, de konkrétan az, ami az eurótagok esetében fennáll, és ez például most az olaszok esetében akár azonnal tervezhető és folyamatában elindítható lehet már a nyáron, az az, hogy a társadalmi összermék bizonyos százalék arányos részét büntetőtételként be kell fizetni a közösségi költség.
Ez mit jelent egész pontosan? Tehát mi ez a büntetés? Ez mi miatt van?
Hát részint akkor, hogyha a költségvetési hiány a megengedett szint felett van, aztán akkor, hogyha az államadósság mértéke a megengedett szint felett van, és nem csökkenő. 3 éven keresztül évente 5%-kal csökkennie kell, ha ezt nem tudja az adott ország kimutatni, akkor ugyanúgy büntető hatályára esik. Aztán akkor is pénzügyi szankciót kaphat, hogyha makrogazdasági egyensúlytalanságot mutattak ki nála, figyelmeztették, hogy korrigáljon, ezt nem tette meg, beleesett a túlzott deficit állapotába, és akkor a korábbi figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halmozott teherként jelenik meg majd a tényleges büntetés kiszabása.
Ugye erre azért emlékeztessük a hallgatókat, hogy az Európai Unió történetében először fordult elő az idén tavasszal, hogy Brüsszel visszadobta Róma költségvetését. Ennek volt valami hatása? Folyamatványa?
Elkezdődött egy tárgyalás Róma és Brüsszel között. Először Róma kereken elzárkózott attól, hogy módosítson egy olyan költségvetésen, amire az ő megítélése szerint a választásokon felhatalmazást kapott, hogy olyan programot teljesítsen, adót csökkentsen a gazdaságélénkítésért, leszakadó milliókat délen, speciális, szociális jellegű támogatással segítsen, stb. Ami összességében milliárdok többleteket jelentett volna a költségvetésnek. Tehát ezeket a tételeket, mint politikai kötelezettségeket ők végrehajtottak, akarták hajtani, és először elzárkoztak attól, hogy a brüsszeli kiigazítást figyelembe vegyék, de aztán elég hamar mégis csak elkezdődött egy egyeztetés az olasz kormány és az Európai Bizottság, illetve a pénzügyminiszterek tanácsa. Ilyenkor mindenki Brüsszel mutogat, de ne felejtsük el, hogy a tényleges döntéshozó a 28 ország pénzügyminiszteri tanácsa között, és történt közeledés. Az eredetileg elképzelt olasz gazdasági költségvetési intézkedés nagyságrendekkel nagyobb, bizottsági számítások szerint 2,5-2,8%-os költségvetési hiányt is előrevetítettek. Az eredetileg olasz részről vállalt 0,8%-os 2019-es várható deficit kapcsán. És itt elkezdtek alkudozni, hogy mi az a köztes szám, aminél még találkozni tudnak. 1,8-nál volt például először egy találkozási 2%-nál, ami azért mégiscsak alacsonyabb, mint a hirtelen elhatározott plusz olasz költségvetés következménye lett volna. És ha nem is megy le teljesen az eredetileg Brüsszel által várthoz, de közelít hozzá. Ebben tavaly decemberben meg is állapodtak, és akkor a bizottsági vélemény az volt, hogy eltekintenek attól, hogy attól az eljárást elindítassák Olaszország ellen. Ennek lehetősége merül fel most ismét, amikor újabb olasz költekezési szándékok megint ugyanabban a helyzetben hozták a vitát, mint hogy ez tavaly ősszel volt.
Mit lehet ilyenkor tenni, amikor van egy politikai irány egy országban, ami nem csak látszólag, hanem valóban szembe megy a korábban vállaltakkal, tehát nem akarják betartani a Maastrichti kritériumokat, illetve azokat a feltételeket, amelyeket korábban az ország vezetése vállalt azért, hogy az eurót használhassa.
A döntő pont az, hogy nem akarja. Az, hogy bizonyos országok nem tudják ezt megtenni, az az utóbbi években már tud rugalmas megítélés tárgya lenni. Van arra példa, előfordulhat olyan, hogy valamelyik kormány olyan kényszerhelyzetbe került, hogy egy-két évig képtelen betartani a korábban vállalt kötelezettségeket és a közös szabályokat, miáltal az automatizmusok elven elindítanák ellene a felelősségre vonás, kiigazításkérés, majd pedig szankcionálás eszközrendszerét. De ha úgy látják, hogy ez a kormány viszont komolyan dolgozik azon, hogy ezen a helyzeten javítson, tervei vannak arra, hogy ez hogy akarja elérni, hoz rá intézkedéseket, a tendencia javulást mutat, ha nem is olyan mértéket, mint amit kellene, akkor tud a rendszer ma már elnéző lenni. Ez egyébként megint nem kizárólagosan egy személyi vagy Európai Bizottsági döntés, hanem ilyenkor is persze a tagországok pénzügyminiszteri azok, amelyek úgy döntenek, hogy megérdemli ez az ország, hogy méltányolják az erőfeszítéseit. Ha egy ország azt mondja, hogy én most változtattam a politikai prioritásaimon, mert például nekem a választók felé tett ígéretem mindennél fontosabb, meg egyébként is úgy érzem, hogy például Dél-Olaszország elnyomorodása nem tűri el, hogy tekintettel legyünk korábbi közösségi vállalásokra, tehát eleve biztos nem fogunk semmit se tenni, akkor nem marad más eszköz, mint elindítatni vele szembe a jogilag létező korrekciós mechanizmusokat, adott esetben a büntető szankcionálási eszközökhöz nyúlás.
És ilyenkor ennek van egyébként értelme? Mert hogyha egy gazdaság eleve rossz állapotban van, és ezért szabadult el a költségvetési hiány is, meg az államadóság is, és még akkor pluszba szankciókat bevezetni ellene, és pluszba büntetéseket kérni, az mennyire észszerű és logikus?
Hát dolognak két oldala van, mert azt is lehet mondani, hogy egy felelős kormány miért megy el odáig, hogy jól lehet rosszak a gazdasági körülmények, idézőjelben mondva még ront a mutatóin, és ignorál külső környezetet, abba bízva, hogy mivel egyébként is rossz helyzetben van, nem fogják még jobban bántani. Ez valahol a maga módján zsarolás is, és visszaélés egy adott helyzet kialakulásával. Nyilván mindenkor a politikai és gazdasági kontextus dönt arról, hogy hogyan kell kezelni. Változatlanul érvényes az, hogyha valakinek a helyzete reménytelen, például a görögöké is az volt, amikor 12%-os volt a költségvetési hiányuk, akkor persze nem az volt a reakció, hogy akkor jól megbüntették őket a GDP x százalékával, mert ilyen magas a hiányuk, hanem akkor összeraktak egy nemzetközi programot, hogy hogy lehet ebből kilépni. Voltak kényszerítő előírások, amiket be kellett tartani a saját hazai nemzeti költségvetése tervezésekor, kiadásai, bevételei kombinálásakor a következő években, de egyébként kapott egy nagy adag pénzt, amivel elven az aktuális problémáit kezelni tudja. Szóval a segítő szándék megvolt, hogy az ő részéről is volt segítő szándék, és nem eleve konfrontálódni akar.
Célszerű lehet adott esetben legvégső soron alkalmazni azt, hogy Olaszországot kizárják az eurozónából, és ennek milyen hatása lenne, vagy a jelenlegi helyzetnek milyen hatása van az eurozóna többi tagállamára?
Nincs arra ma eszköz, hogy valakit csak úgy kizárjanak az eurozónából. Ahogy az EU-ból való kilépésnek ma már van szerződésbe rögzített menetrendje, feltételrendszere, pillanatilag szerződésben jogilag nincs kodifikálva az, hogy hogy tud valaki egyáltalán kilépni, vagy hogy lehet valakit kizárni az euróból. Ha valaki elzárkózik attól, hogy a korábban vállalt kötelezettségeinek megfelelően a közös pénz működtetéséhez szükséges feltételeket betartsa és végrehajtsa, ami távolról sem csak egy belpolitikai döntés, mert hiszen benne van 18 másik ország, és ha pláne valamelyik országnak a súlya akkora, mint az olaszoké, akkor annak hatása az összes többi ország monetáris és gazdasági helyzetére is azonnali kihatással is lehet. Tehát ha valamely ország ezt mind ignorálja és csak a saját célrendszerét tekinti irányadónak, akkor szinte bizonyosra vehető, hogy eszkalálódik és konfrontálódik a helyzet, és elmegy a vita egész odáig, hogy akkor viszont az Európai Bíróság mondja ki, hogy mire kötelezhető ez a korábbi vállalásaitól, szerződéses kötelezettségektől és a közösségi politikáktól eltérő nemzeti viselkedés. Annak szintén lehetnek egyébként pénzbüntetésben is kifejezhető következményei, amit ha nem fizet be az ország, akkor már egy új szintre emelkedik fel az a kérdés, nevezetesen, hogy milyennek az országnak a viszonya az egész EU alaprendszeréhez, például a szerződés betartását felügyelő független bírósághoz, és mennyiben akarja magát még EU-konform államnak tekinteni.
Forris Györgyöt, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!